Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Péter Kovács Zoltán, kiberbiztonsági szakértő, hát állandó vendégem már másodszor, de voltál már máskor is, máshol is. Nyilván most kapos vagy, nem? Tehát, hogy
abszolút egyébként.
Mi nincs? Nagyon kevesen vagytok?
Amúgy vagyunk sokan. Nyilván ez a szakma azért nem annyira széles feltétlenül, de azért lenne még jó néhány megszólalás. Van is, és van. Szerencsére szoktak mások is megszólalni. Viszont azt gondolom, hogy ebben a témában, bár nem tudom, mi a téma, vagy mindjárt bedobod. Ki tudja, de hogy lehet, hogy vannak olyan kollégák, akik nem szívesen szólalnak meg a egyéb érintettség miatt, mármint a téma egyéb érintettsége miatt. De ez csak egy feltételezés, igen, és lehet, hogy így ezért én, mint a lentebbi polc ugyan, de legalább meg mer szólalni.
És megismersz. Igen, nyilván arról beszélünk, az adatlopásról. Én annyira nem akarok adatszivárgásról beszélni, mert szó sincs adatszivárgásról.
A helyzet, igen.
Egy pillanat, csak menjünk bele abba, hogy mindenek előtt kezdjük az elejéről. Én ugye abban a korban, hát nagyon-nagyon öreg vagyok, DOS-ban hekkeltek a kis szorgalmas emberek a kezdet kezdetén, és aztán utána, ez gondolom, ez is fejlődik.
Sőt, C64-en is már egyébként, igen. Ott is bőven, nagyon komoly munkát, bizony.
De hogy azért ez úgy fejlődik, ez nagyon gyorsan fejlődik, úgy pont, mint a technológia, gondolom. Tehát mondjuk egy 5 évvel ezelőtti hacker ma már azt se tudná, hogy hol van a nagy kapu, nem vagy a kicsi. Vagy ez nem így van?
Nem teljesen, de az biztos, hogy ha napra kész akarsz lenni, tehát olyan képességeket akarsz fenntartani, amivel bármelyik pillanatban úgymond aktívan bevethető vagy, akkor folyamatos tanulás, az egyértelmű. Tehát aki mondjuk 5 éve befejezte, az valószínűleg nagyon gyorsan bele tud lendülni. Tehát
nem mert, hogy az alapok azért nem változtak.
Sőt, meg a megközelítés, a gondolkodásmód az nyilván az azért nagyon fontos, az megmarad. Van egy olyan infrastruktúra, meg operációs rendszer szintű és egyéb tudásbázis, ami elképesztő mennyiségű egyébként, és azt összeszedni, pont az azért kemény, és aki régen ezt valaha összeszedte, legalább az megvan, és arra épülő rétegeket már könnyebben fel tudja szívni, de azért azt kell mondjam, hogy aki most kezdi tanulni, annak nagyon sok segítséget adnak automatizált cuccok, meg AI-nak
most már
hasonló.
Lehet különböző eszközöket? Vagy
persze, már régóta vannak.
Appokat?
Abszolút, hát igazából kezed alá dolgozó, most már konkrétan AI asszisztenst is akár, előfizetéssel.
Van egy ilyen hacker diszkont, vagy ez hogy működik? Vagy ez a fekete piac?
Ez nem, mind a kettő létezik. A fekete piac is, meg a normál üzleti világban úgymond, a penetrációs behatolási teszt, tehát aki pénzért csinál ilyet megbízásra, hogy megvizsgálja a rendszert, számukra is szükség van eszközökre. Egyébként érdekes módon bizonyos eszközök pont ugyanazok, mint amit a támadók is használnak.
Nyilván,
és ezt kereskedelmi forgalomban lehet kapni, aha, nem is feltétlenül olcsóak ezek. Vannak egyébként ingyenesek is, nyilván más-más képességekkel rendelkező túlokról.
Itt is van olyan, ami 23 dollár, igen, és van, ami 2300.
És van, meg eljött az a szint, hogy van egy elég jó keretrendszer az egyik ilyen operációs rendszer disztribúcióval. Mindegy, vegyük, hogy egy csomag megvette.
Kimondhatjuk ezeket.
Egyébként persze, az egyik ilyen, a leghíresebb ilyen, az a Kali Linux, amin előre minden ilyen fontosabb eszköz ott van bekonfigurálva, és ehhez már létezik olyan AI asszisztens, amivel tudsz beszélgetni, és nem kell az összes kis toolt megtanulnod, a paraméterezését, és a többi. Ez nyilván segíti egy kezdőnek a munkáját, viszont azt a tapasztalatot meg ösztönt, azt nem fogja megadni, amit annak megvan, aki sok éven át kézzel csinálta ezeket.
Plusz, a cyberpunkban vagyunk, ez már művészet.
Imádom amúgy a cyberpunkot, konkrétan azt az irodalmat.
Gibson nagyon-nagyon-nagyon jó, zseniális. Oké, próbáljuk meg egy gyakorlati példával érzéketetni. Én rendelkezem a tudásság minden, és be akarok menni az FSB központjába, hogy kivegyem Orbán Viktor aktáját. Hogy fog hozzá az ember? Mit néz meg először?
Hogyha nem vagy, tehát mondom, nincs az a sok-sok év, vagy esetleg évtized rutin meg tapasztalat mögötted, akkor például, ha feltérképezett, milyen mondom, hogy tényleg hogy lehetne hozzáfogni, aha, nem ütleteket adva, de akkor is elkövetheted azt, valószínűleg azt a hibát, hogy nyomot fogsz hagyni, vagy rálépsz egy aknára, ami csörömpölést okoz, már mint digitális értelemben, nyilván, és le fogsz bukni. Tehát ez az egyik legnagyobb, legnehezebben megszerezhető tudás szerintem egy kezdőnek.
A nyom nélkül kijönni?
Hát nyom nélkül be ki, igen, tehát minél Mr. kevesebb.
Robot, ugye,
tehát, igen, amúgy a legismertebb, meg talán legerősebb, sőt mondhatni legerősebb ilyen típusú képzésnek a vizsgája, annak a csapatnak volt ez a mottója, magyarul mondom szépen, hogy minél halkabban jössz, annál többet hallasz. Tehát, hogy minél kevesebb zaj csapsz, annál több dologhoz fogsz hozzá, tehát annál tovább fogsz tudni eljutni.
A kijövetel is iszonyú fontos. Tehát nem,
hát meg magad után takarítani. Például az államok által fenntartott ilyen csapatok tipikusan csinálják azt, hogy cél nélkül is akár már fertőznek meg gépeket, átlag emberek gépeit.
Gyakorlóterepnek?
Nem, ugrógépnek esetleg, hogy onnan lehessen, oda kis telepítik a kis agentjükat, a kis botjukat, amit aztán, ha kell, be tudnak vetni, és hogyha onnan mennek tovább, akkor ha még elindul egy nyomozás, és odáig mondjuk a nyomok elvezetnek, ott az a gép fölött olyan kontrolljuk van, hogy ott viszont teljes takarítást tudnak csinálni, és akkor kész, eddig jutottunk.
Kicsiben ezt csináljuk, amikor nem lehet letölteni egy póker szoftvert, akkor VPN-nel azt mondjuk, hogy franciák vagyunk, és akkor onnantól kezdve franciaként.
Mondhatni.
Az elv.
Igen, hasonló. igen. Itt viszont tényleg az, hogy tehát van egy pont, ami után elvész teljesen a nyom, mert ott tud teljesen takarítani, miközben a célpontnál nem biztos, hogy olyan fit főállást sikerült kiépíteni.
A cél, hogy ne bukjon le, hanem az, hogy ne tudjanak követni végig.
Hát így van, így van. De egyébként maga a tehát az is fontos lehet, hogy azért ott se hagyjon nyomot, de az a biztos, ha eleve nem,
tehát
nem a saját.
Egyébként
van egy nagyon szép módszertana, az első lépést, úgy reconnaissance, ilyen szép Szabolcsi kiejtés az angolom, így mondja, hogy felderítés. A felderítés nyilván a szervezetről gyűjtesz információt, milyen IT felületei vannak, tehát ami kívülről látható róla, elérhető. Egyébként ez sokszor egyben, vagy bele van értve, az ott dolgozókról gyűjtött információkkal is, akár közösségi médiából és a többi, mert lehet, hogy rajtuk keresztül egyik accountjukon keresztül fogsz valamihez hozzáférni. A következő, hogy ennek alapján kitalálni akkor, hogy mit csinálj, és akkor legyártani akár egy támadó szenárióban, akár egy phishing e-mailt, amit akár, mondom, ha nagyon szépen körbejártad az illetőt, akkor lehet, hogy tudsz adni információkat, amivel egy olyan meggyőző levelet írsz, vagy egy volt iskolatársa nevében, akire valószínűleg már ugyan nem emlékszik nagyon, de tényleg oda jártak, és a többi. Ez egy megtörtént esetből egy példa. Lényeg, hogy vagy például olyan küldesz neki egy meghívót egy olyan konferenciára, amire pontosan tudod, hogy el szokott menni. És hamarabb küldöd el, mint a konferencia szervezői. Ilyen, ez is megtörtént például, konkrétan kormányzati, illetve fegyveres erők ellen használták ezt a módszert egyszer, hogy egy kibervédelmi konferenciára hívták őket egy kicsit hamarabb. De hogyha félretesszük ezt az emberi tényezőt...
Mindig szükség van erre?
Nem feltétlenül. Tehát, hogyha feltérképezték például hát a célpont, most vegyük azt, hogy pénz, nem pénz, tehát megbízásra, tehát úgymond jó, felhatalmazva csinálom ezt a munkát, akkor feltérképezem az adott szervezetnek, mondjuk látom, hogy vannak például websájtja, saját magának webszerverei, akkor megpróbálok azon találni fogást, hogy azon keresztül mondjuk be lehet esetleg menni.
FSB.
Stílusú, nem hiszem, hogy ott ez lesz.
Ott nem, valószínűleg nem.
Ott más lesz, de ott is elképzelhető, hogy vannak olyan online elérhető, nem feltétlenül széles kör felé publikált erőforrásai, amit használnak például a fielden lévő ügynökök, és hogyha ezt sikerül esetleg felderíteni, nagyon megint egy példa a megtörtént eset, a Colonial Pipeline, szoktam rá hivatkozni, már jó pár éve történt, most decemberben lesz talán 5 vagy 6 éves, hogy több millió dollárt buktak azon, ők egy olaj meg kerozin szállító az USA-ban, és napokig azért buktak sok millió dollárt, többek között, mert napokig nem tudtak szállítani megfelelő mennyiségű, sőt egy időben nulla üzemanyagot, mert a rendszerüket megbénította egy orosz ransomware csapat, tehát zsaroló vírus csapat, és ők azt csinálták, hogy találtak egy olyan VPN-es eszközt, amit a Colonial Pipeline már nem használt ellenben nem kapcsolták ki. Tehát ilyenekről beszélek, hogy nem biztos, hogy webszervet kell találni, tehát ha feltérképezed az infrastruktúrát, lehet, hogy találsz egy olyan elemet, amiről hát így elfelejtkeztek.
Gyakorlatilag egy nyomtatóból is be tudok jutni.
Hát az túlzás, de, nyomtató, okay, de nyomtatón keresztül is volt már adat, tehát kifelé. Olyan volt, olyat itt Magyarországon láttam, hogy bejutottak valahogy, és az adat kijutatás, hogy a különböző biztonsági megoldások ne csirömpöljenek, tehát ne legyen, ne legyen riasztás.
Ja.
A helyi nyomtatót használták, ami egyébként internet kapcsolattal rendelkezik a szoftver frissítése miatt többek között, és azon keresztül pakolták ki, mert az nem volt feltűnő annak a forgalmazása. Úgyhogy, tehát találnak egy ilyen eszköz, oda egyébként nyilván kellett egy valid username jelszópáros.
Igen, mert mondjuk én is találok egy felületet, itt van bármelyik felület, megnyitom, hát attól még bemenni, oda mögé nem tudom.
És hát vannak ugye erre nagyon szép adatbázisok, amelyek keringenek a neten, a szürke neten, fehér neten, sötét webben, attól függ milyen típusú, és sokszor akár ilyen $100 összegekért, néha kicsit nagyobb összegekért tudsz venni úgynevezett dumpokat. A dump azt jelenti, hogy nem tudod, mi az érdekes benne feltétlenül, van benne akár 100,000 username jelszó valahova. És akkor lehet, hogy ebből neked egy izgalmas lesz. Például azért, mert valaki a Colonial Pipeline-nál dolgozik, és megkaptad az ő mondjuk Dropbox-os jelszavát, mert valaki egyszer azt megszerezte. És megpróbálod azt a jelszót a VPN-hez. És működik, de érdekes, ugyanaz volt a jelszava. Boom, benn vagyunk, nem kellett hackelni, igazán nagyon hackelni nem kellett. És akkor elkezdjük titkosítani. Tehát például ez is egy megtörtént eset.
Hogy a zsaroló vírus, de az a lényeg, hogy titkosítani.
Igen. Dolgaidat, és de számunkra az érdekes, szakmailag mindig az, hogy hogyan sikerült bejutni oda olyan szintig, hogy ilyen hozzáférésük legyen. És egyébként tehát a klasszikus hackkelés, meg tényleg a C64, meg a DOS idei, ott azért tényleg szoftverek ellen folyt. Tehát ott nem kellett ez az emberi tényező. Persze. De ma meg már annyira efelé megy, nyilván ez a legkisebb ellenállás valahol. Tehát egy kellően felépített védelmet, és hát mert nem feltételezni, az FSB-nek elég kellően van felépítve.
Nem, azt gondolom, igen.
Bár meglepő volt, amikor kitört az orosz-ukrán háború, hogy milyen művelet már is felejtettem. Speciális katonai, igen. Amikor szóval, hogy előtte ugye orosz, vagy szovjet hazafias hekkerek már régóta támadták Ukrajnát, nagyon keményen, tehát áramszünettől kezdve mindenféleket okoztak.
10 éve minimum.
Igen. 12. Gyakorlatilag kiber lőtérnek használták. Ott próbálták ki mindig az új ötleteiket. És meglepő volt azt látni, hogy ilyen egyébként nagyon komoly képességek, támadó képességek mellett nem ilyen típus, vagy nem volt ennyire magas a védekezési képesség.
Én pont ezt mondtam egyébként, hogy hát letudta azt, hogyha elég jók lettek volna, akkor mielőtt megtörténik a támadás, hogy elindulnak a tankok az úton, az előtt hát szét
amúgy volt, ország. Volt, abszolút, persze, hát az áramszolgáltató, tehát a konkrétan az áramszünetes sztorik azok régebben voltak, de azt hiszem közmű szolgáltatókat támadtak olyan ransomware-nek tűnő dologgal, ami titkosított, de soha nem akarta. Tehát zsarolóvírusnak tűnő. Úgy ért, hogy titkosított, de valójában sose akarták. Tehát nem akartak ők ezért pénzt, csak az volt a lényeg, hogy nem működjön.
Persze.
Ez egyébként Viper kategóriába is tartozik már, ami csak rombol. Tehát beküldik, és a fájlokat törli, vagy teszi tönkre, például azzal, hogy titkosítja mondjuk csak egy részét. Nem is kell az egész fájt. Egy részét titkosítja, onnantól kuka. És ezzel bizonyos ilyen közigazgatási szerveket sikerült megbénítani, talán 48 órával a tankok meg az egyebek megindulása előtt. Ezt megcsinálták annak idején Grúziában is, tehát azért 2008-ban talán. Tehát
hogy állnak az oroszok ebben a dologban, így mondjuk amerikai-orosz-kínai összehasonlításban, tehát hogy mennyire?
Nagyon jók szerintem. Egyébként tehát a top 6-ból elmondtál 3-at. Tehát Kína, Orosz, Észak-Korea, Irán.
Észak-Korea jó.
Nagyon jó. Nagyon jó. Irán. Hát figyelj, annyira jó, hogy volt a Sony, aki azért nálam egy komolyabb szereplője a világgazdasági életének, is meghátrált egyszer, amikor a Interjú című film már ment volna mozikba, ami ugye egy Kim Jong-un szereplésével, vagy szerepeltetésével készült vígjáték, és hát ugye nem a legjobb
színben tüntetik.
Így van, köszönöm ezeket a szavakat, így, hogy
bármikor.
Picivel aludtam többet, mint te, de azért többet, jóval. Igen.
Szóval igen.
Hát akkor a Sony visszahátrált, mert egyrészt bementek hozzájuk az észak-koreai hackerek, kipakoltak dolgokat, következő évi forgatókönyvvázatokat, és a többi, meg egy tehát elég szenzitív dolgokat, és azt mondták, hogy hát igazából ez volt a lófej az ágyba, de lehet ez még rosszabb is. És akkor Sony azt mondta, hogy oké, akkor mégsem megy moziba. Az a film az USA-ban úgy tudom egyetlen, vagy talán két moziba ment, talán kettő, és az egyik az Alaszkában volt. Tehát, hogy az a film nem került valódi mozi forgalmazásba. A Európában nem emlékszem, hogy de aztán ilyen streaming szolgáltatóknál meg lehetett nézni, de ha gondolhatod, hogy egy Sony hátralép, akkor az, amit mi tudunk arról, hogy mi került ki onnan, az valószínűleg ott rosszabb dolgok is történtek.
Nem tudom képzelni.
Úgyhogy az Észak-Korea nagyon jó. Irán is nagyon jó, még Észak-Korea annyit, hogy ők használják egy időben ezt a képességet a rakéta programjuk finanszírozására. Tehát ők konkrétan zsarolóvírus csapat, sőt, volt, hogy a nemzetközi bankrendszerbe töltek be, és utalásokat indítgattak. $900 valány millió tranzakcióból tíz darabban próbálták, 2016-ban történt, egy sikerült, az a többit ilyen adminisztratív butasággal elrontották, és így csak $98 millió sikerült. De azért az magunk szólva adómentesen az sem annyira rossz.
Okay, ja, de nem kaptak belőle 100%-ot szerintem.
Ők nem. Így van. És hát igen, bocsánat, ott mondod Irán.
Ja. Irán?
Hát Iránnal az történt, hogy egyébként szintén nagyon nagy játékos, és az egyik legjobb a témában Izrael.
Izrael, ez a hatodik.
Igen, Izrael egy olyan csúnya, hát Izrael, hát nehéz megmondani, hogy ki volt, de ha szóba hozod izraeli szakértők előtt, akkor mosolyogva szokták mondani, hogy hát az nagyon szép volt. Nem tudjuk ki volt, de nagyon szép volt a Stuxnet, okay. A Stuxnet sztori, ahol ugye állítólag amerikai-izrael koprodukcióban bejutott egy kis szoftverelem az egyébként teljesen offline, föld alatti, urándúsító ilyen objektumba, irániba, az iráni urándúsítóba, ahol ugye...
Az múltkor a szakértőnk ezen elhasalt. Urán és irán.
Akkor beszéltetek itt pár...
Irándúsítás volt.
Irándúsítás, remélem. Nem én voltam, bár én is szeretem ezt. És hát igen, ott ugye hadászati urán dúsítottak gyógyászati célokra.
Hogy kerülhet be egy offline rendszerbe egy szoftver darab?
Erre több teória is van. Egyébként akár így is. Azt hittem lecsapsz erre, olyan büszke voltam magamra, hogy ezt mondtam, hogy hadászati uránium, hogy gyógyászati célokra, mindegy.
Igen, de nekem nagyon tetszett, csak azt gondoltam, hogy nem ígom fel.
Jó, szóval, hogy több mód, tehát offline, igen, amennyire vissza lehetett követni, öt olyan céget támadtak meg, aki beszállító volt oda, bejárt oda. Rendszeresen a dolgozóik karbantartani bizonyos eszközöket bejártak oda, IT rendszerekhez hozzáfértek, őket támadták meg, ő rajtuk, és egy elképesztő jó volt a cucc, mert azt csinálta, hogy bármilyen módon terjedt, tehát pendrive-ról gépre, gépről gépre, gépről pendrive-ról, tehát neten keresztül is, tehát ahova bejutott szétnézett, és terjesztette önmagát, de nem csinált semmit, amíg oda nem érkezett, ahol pusztítania kellett. És tönkretette ezeket a centrifugákat, ezzel évekre leállítva, meg lelassítva az iráni atomprogramot. Egyébként egy színes érdekes, remélem itt még nem meséltem, hogy ez kellett egy olyan információ, ami egy fotóról tudták meg a fejlesztők. Ugye vannak ilyen vezetők, akik szeretnek megtekinteni. Ahmedinedzsád, ő is nagyon szeret megtekinteni, és az egyik ilyen megtekintés során a dúsítóba sétálgatott, és az egyik monitornak a felső sávja látszott a háttérben. És azon látszott, hogy milyen matrix elrendezésben vannak a dúsítók. És ez is egy információ, hogy mit 6x4-es blokkokban van. Tehát mivel mi el akarták kerülni azt, hogy máshol beinduljon ez a cucc, és lebuktassa esetleg, ezért minél inkább szűkíteni akarták azt tehát minél több paraméterre akarták befolyásolni, hogy mikor vegye ész. Így van. És ez is egy hasznos információ volt, hogy bizonyos eszközöket megtalált, ráadásul 6x4-es elrendezésben, és a többi. És hát ezen annyira bedőltek nyilvánvaló okokból. Ja, és még valami, van egy olyan fogalom, hogy 0D. Ezek általában nagyon drágák, ezek az olyan sérülékenységek, illetve rájuk kifejlesztett támadási módszer, ami az adott eszköznek a gyártója se tud róla. Ezek ilyen dollárban 7 számjegyűek a fekete piacon. Aki megtalálja.
Ja,
és ennek van egy fekete piaca. Aha. És ezek a ebben az egyetlen cuccban, ami bejutott a Stuxnet, ami bejutott...
7 számjegy, az 1 milliót jelent.
Hát vagy 7 milliót, vagy 6 milliót.
Mármint, hogy dollárban.
Így van.
Oké.
Okay. Ezek az érodélyek, hogy a fekete piacon. Nyilván. Hát nem, nem, az, nem mindegyik, de ez ilyen nagyság lenni kell. Nyilván. Akkor 6 és 7 számjegyű, vegyük így.
Oké.
Okay. Vannak egyébként erről egész jó kimutatások.
Ezt államok veszik meg, gondolom. Meg
tipikusan titkos szolgálatok államok veszik meg, így van, és ebben a Stuxnetben, és ezért is sem lehetett másra gondolni, mint hogy államok általi... Négy zero day volt benne, amiből abban az évben, akkor még sokkal kevesebb zero day-eket fedeztek fel utólag. Mert a lényeg, hogy utólag, ha felfedezed. Az, hogy felfedeznek valamit, kirakják, akkor az úgy, és addigra már van rá patch, meg hasonló, az nem zero day. Abban az évben csak tizenvalahány volt, ami utólag kiderült, és abból ebben négy. Uh-huh. Szóval érzed, hogy mekkora erőforrás volt bele. Így van. És akkor mit csinált Irem? Jó, velem többet ilyen nem történik, elkezdtek fejleszteni a képességeit, sőt, azt mondta, hogy ilyet én is akarok.
Zárójel, hova megy el egy iráni hacker iskolába, hogy tudja fejleszteni a képességeit? Ez biztos vannak ilyen központok, ahol ezt vágják.
Persze, abszolút. Hát,
mondjuk Izraelbe, de oda nem mehet.
Oda pont nem mehet, nagyon jól látod. Ez a legjobb képzés, amit én mondtam, vagy legerősebb ilyen, egyébként ezt én is végigcsináltam annak idén, bár én csak műkedvelő vagyok ebben a témában. Van, de ez be lehet iratkozni, meg lehet csinálni.
Ha nem működ belőlenél, akkor is ezt mondanád egy interjúban.
Nyilván.
Oké,
folytassuk. De szóval, hogy és tehát ezt a képzést, ezt meg lehet vásárolni online, tananyagot, mindent, akár egy bankkártyával magánszemélyként, és akkor az, hogy te most ezt most egy irány azért ezt meg tudja oldani, hogy ezeket megvegyél.
Valószínűleg igen.
Valószínűleg van neki.
Ha már a bankkártya és az internet használat működött ekkor, akkor igen.
Abszolút, tehát ez hozzá lehet férni. A másik, hogy vannak, hogy is fogalmazzak, itt a háttérben időnként állítólag baráti fele baráti kapcsolatok.
Azt gondolom, csak például, amikor mondjuk Pegazust árulnak egy másik
ország. Az más típusú.
Ott az is úgy tűnik, hogy egy baráti, bajtársi kapcsolatok. Okay,
de a lényeg az, hogy hozzáférjenek a megfelelő tudáshoz, az annak a lehetősége nem, tehát megvan. Igen, a szándék az, ami nagyon erősen megjelent Iránban, vagy ezután, az eset után, és akkor kiépítettek a támadóképességüket elég szépen, olyannyira...
Mivel bizonyították ezt, vagy mi volt a leghíresebb akciójuk nekik?
Nekik? Hát egyrészt ők is azért jó néhány zsaró vírus csoportot is kitermeltek, ami itt is felmerülhet a kérdés, hogy ér össze az állam és a privát szektor, úgymond. Simán. Az oroszoknál, meg a kínaiaknál, illetve a észak-koreaiaknál egyértelműen tudjuk, hogy ez
csak
ilyen...
Csak állami szektor.
Igen. Ja, hát
ez gyakorlatilag... könnyít a
dolgon. Majd, hogy... Igen, az oroszoknál érdekes, mert ott léteznek ezek önálló entitásként ezek a Kóziber, Fensziber csoportok, amelyek...
bedolgoznak az államnak.
Sőt, igen, meg olyan is van, hogy eleve bedolgozik, csak megvan a lehetősége, hogy a volt Szovjetunió területét kivéve bárhol máshol garázdálkodhasson. Így van.
Gondolom így lettek kifizetve, mert nem hiszem, hogy a Putyin az így nagyon-nagyon onda rá pénzt. Azt mondja, jó van, srácok, megcsináltátok a Louvre-t. Mert ugye a Louvre-ban volt most egy kis szivárgás, ugye, meg hát ugye mindannyian emlékszünk a nagy angliai vonatszivárgás.
Vonatszivárgás, igen, köszönöm, hogy ez volt. Egyébként még csak annyit, hogy például 2020-ban a Covid közepén eljutottak odáig iráni hekkerek, hogy már majdnem sikerült manipulálniuk az Izraelnek a víztisztító rendszerét. Egy sivatagos országban pandémia idején a vizet esetleg tönkretenni az ivóvíz ellátást, az azt mondom, hogy azért elég jó, és el tudod képzelni, hogy milyen, igen, de el tudod képzelni, hogy milyen szinten véri Izrael ezt az infrastruktúrát, úgyhogy akkor, ha azt mondom, hogy be is jutottak, és már ott matadtak, akkor viszont ez mutatja valamennyire, hogy milyenek a képességeik.
Jó, zárjuk le, ez csodálatos.
Bocsánat.
Nem úgy értem, az alapozást megadtuk.
Sajnos bármeddig tudnék
ezekről. Mi az, hogy én is egyébként rohadtul érdekel. Na de, akkor azt kéne most megbeszélnünk, hogy mi a különbség a szivárgás, a hekkelés, meg aközött, hogy valaki bemegy egy ilyen külső Winchesterrel, rámásolja, és kihozza. Mert ugye itt valószínűleg ez utóbbi volt, de hogy mi az?
Ez az, ugye most a tiszás ügyről.
Tiszás ügyről beszélünk.
Igen, mert... Jön, bocsánat.
Végig a tisza, aha, most emlékeznek rá, víztisztító rendszer.
Hoppa, hoppa.
Igen, hoppa.
Nagyon jó.
Igen.
Jó vagy. Okay. Hát a rossz hír az, hogy a szakmai szempontból a szivárgás szó megállja a helyét, azért elmondom miért, mert igen, az a következmény.
Hogy kijutott.
Így van.
Ezt hívjuk szivárgás.
Így van. Főleg az, hogy terjed, az aztán meg főleg.
Mindegy, hogy volt egy lyuk, és azon keresztül kifolyt, vagy bement Béla is kihozta.
Nem mindegy. Az nagyon nem mindegy, hogy mi a módszert, amivel ez megtörtént. Tehát a Frészfeli kollégám nagyon szépen összefoglalta ezt a hármas rétegét ennek, hogy ez egy adatbiztonsági per kibervédelem, vagy kiberbiztonsági incidens, de adatbiztonsági most jelen esetben igen, a fontosabb, aminek lehetett az oka támadás, lopás, akár belső munka, hogy valaki pendrive-ra lemásolta és kivitte, és ennek a következménye pedig a maga az adatszivárgás.
Hogy kikerült.
Így van. Adat. Viszont a magyar nyelvben a szivárgás szó nem írja le jól a helyzetet, mert...
Most a propaganda szempontjában pont jól írja le, mert ezt, ha azt mondjuk, hogy szivárgás van, akkor a felelősség oda
így
kerül,
van, így van,
ahonnan
így van.
A szivárgás volt.
Ebből majd tanul. Igen. Egyébként én azt mondom, hogy
Minek ment oda?
Hogy azért, tehát láttunk azért olyan eseteket, ahol egy kicsit lazábban volt ez kezelve, és én azt mondom, hogy az volt a baj. Tehát az nem baj, hogy most így beleáll a kormány, a megfelelő szervek, és azt mondják, hogy ki kell vizsgálni. Tehát az, hogy összehívunk minden szakértőt, vizsgáljuk ki. Én azt mondom, hogy ez ilyen esetben ezt kell csinálni. Hát
ha valódi szakértőket hívnak, és a független szakértők ki
fognak. Legyek már ennyire naív.
Hogy lennél már ennyire naív? Hát te is tudod, hogyha saját történészük, matematikusok,
persze.
Rúttáncosuk és jégbalettisük van, akkor van kiberbiztonsági szakértőjük is, aki azt fogja kihozni, hogy a Tisza felelősség az egész, mert nyitva hagyták a kaput, és kiömlött az adat.
Igen, egyébként most, amennyire tudom, keringenek hírek Tisza középforrásokból, hogy olyan belsős munka volt, hogy valaki szivárgott előtte közéjük. Tehát...
Most ez másik. Csinálok egy nagy ellenzéki pártot. Felpörök. Tehát elkezdem veszélyeztetni a kormánypártot. Hát tele rakom ügynökkel. Hát úgy se tudsz ellenőrizni mindenki. Tehát 100 embert rakok bele. Hát valamelyik csak odafér a Winchesterhez.
És jó esély, történhetett ilyen jó eséllyel. Nagyon elég furcsa az adat kupac, ami kiszivárgott, tehát az, hogy ez így az applikációból van egy az egyben kihúzva, az biztos nem igaz.
Az kiderült, mert ott körülbelül 20 000 az egyezés.
Hát még annál is kevesebb. Ja nem, rosszul mondom, tehát először volt egy 20 000-es, közel 20 000-es minta, aztán jött ez a 200 000-es.
A 20 000-es.
Azt látod, nem tudom ennek az arányát, viszont vannak furcsaságok e körül az adatbázis közül. Például a 200 000-es szám, hogy kereken annyi. Igen. Tehát az is egy érdekes...
Hát addig akkora volt a helye az USB.
Igen. Illetve van egy olyan teória, de ez csak egy teória. Azt gondoltam, hogy az én teóriám, de tegnap Horváth Aszékkal is beszélgettünk, és kiderült, hogy az ő teóriája is majdnem ugyanez etéren, hogy azt mondják, hogy itt van főnök, megvan a kupac, ki tudjuk pakolni, 674.110 adatsor. Ennyi.
Ú, de sok annyi.
Hát ennyien vannak, akik aktívan részt vesznek, nem csak, hogy így, az nem jó. Akkor mennyi legyen? 30 000? Hát ez legyen már egy kicsit botrán. Jó, 200 000. Oké, intézem. Uh-huh. És hogyha rábízod valakire, aki benne még maradt kreativitás, meg egy pici fantázia, akkor az 201.400 hát, valamennyinél áll meg, igen. Nem pedig 200 000. De ha azokra az emberekre bízod esetleg, akik nem a legerősebb képességűek, hiszen, na mindegy is. Szóval ez egy ilyen teória. Ez csak egy teória.
Nyilván, de hogy...
De ez egy több forrásból összerakottál, ami mind Tisza közeli, abszolút Tisza környéki a dolog, tehát lehetett utcai regisztráció, lehetett karkötővásárlás támogatóként, lehetett applikáció letöltés, ez mind lehetett. Valaki nagyon szépen összerakta ezt, és precízen kijött. És 200 000 sor volt neki pont az Excelben.
Igen, de ez kivéthetetlen, ha belegondolsz, hiszen te, mint egy párt vezetője, nem tudsz nemzetbiztonsági ellenőrzésen átküldeni embereket,
hát
akik hozzá jelentkeznek. Viszont ha ott vannak, akkor meg nem tudod őket folyamatosan kezét nézni, hogy mit csinálsz.
Ezek persze, van egy olyan... Kockázatos. Igen, nyilván, hogyha végtelen pénzed van, és az megint nem jellemző egy ellenzéki pártra, akkor ki lehet építeni olyan kontrollokat, amit aztán senki nem tud kijátszani, és akkor jön az ellensztori, hogy például ilyen van az NSZ-ben is, és a Snowden is kijátszotta. Tehát a kijátszhatatlant is ki lehet sajnos játszani.
Na jó, de az abban a szempontból más volt, hogy igen, hogy nem bement az utcára, aztán kereste, hogy hol az USB csak.
Nem, csak azt akartam mondani, hogy, hogy a világ minden pénze rendelkezésre áll az NSZ-nek, és tényleg a fizikai, meg logikai kontrollok, amit lehet ők használnak, de tényleg is akkoriban is használták, és a Snowdennek mégis sikerült, tehát még ezen a szinten is, és akkor van egy párt, aminek limitált a költségvetése, ott valószínűleg nem lesz ilyen típusú, tehát ott nincs kibemenet.
Mik ezek a védelmi rendszerek, ha neked egy pártod lenne, és lenne egy, valahol egy szervered, akkor azt mivel lehetne nem
tökéletesíteni? Jó, mondom például az összes a hozzáférési pont, tehát le lenne limitálva, hogy milyen pont, gépekről lehet hozzáférni az adatbázishoz. Ez egyik. Azokon a hozzáférési pontokon, és nem lehet tehát nem lehet a saját gépedről meg ilyesmi, ezek fix, azokat mi menedzseljük. Azokon a hozzáférési pontokon például le van tiltva az összes külső eszköz csatlakoztatás rögtön, akkor ez már meg nem lehet onnan nyomtatni. Sőt, még azt is meg lehet oldani, hogy akkor képernyőfotót lehessen, akkor még mindig le lehet telefonnal fotózni, és akkor itt jön az NSZ, hogy nem tudsz bevenni telefont, kint le kell rakni, tehát mehetünk ilyen irányba, a rezsim intézkedések megvannak azért. Igen, és akkor viszont pörgetned kell elég sokáig, az jól meg lehet nehezítve. Aztán mondom tovább, hogy a különböző külső online eszközökhöz hozzáférés. Egy megfelelő úgynevezett web gateway, egy olyan eszköz, ami a webes forgalmat figyeli és monitorozza és kontrollálja, meg amúgy védi attól meg belső a felhasználót is védi, hogy hülyeséget ne töltsön le véletlenül. Ennél simán be lehet a szabályozni, hogy se Google Drive, se egyéb ne lehessen elérhető, tehát nem tudod fel, sőt általában feltöltésre ne lehessen elérhető, tehát és még sorolhatnám, mi minden, hogy lehet körbevásárolni úgy, hogy aztán tényleg kelljen egy Snowden hozzá, hogy ki hozza.
Viszont tehát, ő kifogja.
Ő kifogja. Na most, ha megnézzük azt, hogy ha eset feltételezzük, hogy mondjuk titkosszolgálati kéz van a sztoriban, vagy lenne, ne hagy Isten, egy ilyen, vagy egy másik ország, igen, akkor viszont bármennyit költene rá az ellenzéki párt, akkor megtalálnák azt azt a Snowdent a csapaton belül. Ez vagy a... tudod mivel? Legrosszabb esetben? Hát van ez a úgynevezett, lehet választani, hogy próbáljuk meg pénzzel, nem megy, akkor zsarolás. Tehát, hogyha nem a mi emberünk, akkor is még ezek egy nagyon régi módszerek ezek. Tehát, hogy...
Vagy de nem kellett újat kitalálni, igen, itt a szüleidet, igen, itt van nálunk mind a két szülőd, és hogyha esetleg nem csinálod meg, akkor levágjuk.
Hát egy éjszakorában azért ez igen.
Simán.
Tehát, hogy azért...
Oké, de akkor ezek szerint, tehát akkor azt kijelenthetjük, hogy ezért elég nehéz lenne a Tisza pártot felelőssé tenni, hisz tulajdonképpen bármit tehetek.
Nem, ez nem jelenthetjük ki sajnos. Elmondom, mi van. Tehát a szenzitivitása ezeknek az információknak úgymond kikényszeríti bizonyos IT biztonsági kontrollok bevezetését. Ha ezek például nem voltak kellően implementálva, vagy nem is költöttek rá, akkor sajnos felelősség lehet. Ha mindent elkövettek, ezt megelőzendő, akkor viszont kimutathatja a vizsgálat, hogy a legjobb jó hiszeműsége jártak el ennek.
Ez fontos.
Abszolút. Ettől függetlenül GDPR bírságot még ugyanúgy kaphatnak, tehát a magyar törvények szerinti egyéb bírságot is kaphatnak, de azért mégsem az a nagyságrend, meg mégsem BTK-s feltétlenül ott akkor a történet. Tehát amennyire tudom, nem is BTK játszik itt feltétlenül, de nem akarok hülyeséget mondani, a visszaélés ezzel az adattal az már BTK-s.
A pillanat, várj, de hol kezdődik a visszaélés az adattal? Tehát ezt ugye valaki kiszedte, összerakta, föltette egy helyre, igen, ahol elérhetővé vált, gyakorlatilag mindenki számára azt kell, hogy mondjam.
Az ukránok számára is egyébként érdekes módon.
Hát a mindenkiben benne.
Hát igen, igen.
Csak ők nem érnek rá a rohadt háború miatt, de később ránéznek az adatbázisra.
De tényleg ez komoly, tehát nekik minden fontosabb ennél? Jó, nem, de a háború igen.
Most valamiért el van foglalva ezzel a háborúval. Igen, én is, nekem van olyan, aki Kijevben élő barátom, és én is így szoktam kérdezni, hogy de mikor jössz már ma?
Ugye?
És nem, és hogy tök ebbe vannak most ez a háború lekötő. És mindenkit, tehát nem az van.
Jó, hát vannak ilyen emberek, tudod, akik csak a saját ügyeikkel tudnak. Igen.
Ez önzés.
Igen. Önzés. Jó, körülök, hogy te mondtad ki.
A honvédő háború az gyakorlatilag egy önzés.
Abszolút.
Viszont ez, na jó, de nekik azért nem kell hozzáférni, mert ezt az applikációt náluk fel.
Ráadásul igen.
Náluk vannak már.
Persze, hál' Istennek.
De hogy, tehát amikor én ezt mondjuk egy térképre rakom, azzal elkövetem a visszaélést?
Fú, hát már igen, főleg, hogyha
ezt... Ez a jogász, tehát most nem abban a szempontból.
És ha online elérhetővé teszed, akkor biztosan. Tehát ez nagyon kemény személyes adattal való visszaélés. És igazából...
De hogyha nem teszem, ha nem írok neveket, csak azt, hogy tiszás veszély, és piros pöttyöket rakok le a címekre.
Az más, az már az anonim, tehát anonimizált az adatok, azt lehet. Tehát ugye ilyen anonimizált adatok fettek fel, például rejtett katonai bázisokat Afganisztánban, meg talán Irakban, mert sokan használják ugyanazt a szoftvert, meg okosórát a katonák közül a futáshoz, és ugye körbe futottak egész évben a laktanya körül, ha idejük volt, az, ott, hiszen a sivatagban vannak, hova menjenek futni, és az éves úgynevezett heatmappen, hogy hol használták legtöbbet a szoftvert, meg az okos órát, ilyen a cégi kiadta ezt a térképes, és a városokban rengeteg ilyen berajzolt izé, meg ott a semmi közepén két ilyen téglalapot.
Oh,
így van, tehát, de legalább az anonimizált. Tehát az ilyen szempontból nem lenne probléma. Viszont mondok neked mást, most erről beszélünk mi is, meg sokan más médiumokon erről az egész esetről, hogy a doxing kategória, amikor már a személyes adatot kirakják, és azzal elkezdenek gyakorlatilag egy fenyegető helyzetet előállítani. Igen. Még ha nincs is valódi fenyegetés konkrétan, már, amúgy már volt. De hogy már ott van, hogy bármikor oda jöhetnek belerakni egy adag kutyaszart a postaládámba, vagy akármi, mert valaki, aki innen tudta meg a címet. Hogy erről így beszélünk, de hogy miért nem beszéltünk erről, amikor az a szegény, szerencsétlen MÁV dolgozónak a fotója, a rendszáma, a lakcíme ki lett rakva a Promenád 24 oldalára, aki felfestette kutyapártos aktivistaként, hogy Nernia és egy nyilat a Batidai kastély felé.
Is meg ez. Ja, az megvan a sztorida, hogy ezt kirakták neki
igen.
A mindenét?
Igen. Tehát ez ő, oké, ő egyedül volt, nem 200 ezer, de az azért az nagyon kemény.
Pénzt nyert egy polgári peren, nem?
Hát azt nem tudom, de hogy felkerült valakiknek a radarjára térképére, abban biztos lehet. Tehát pont szintén tegnap beszélgettünk erről a kollégám, mármint a, bocsánat, visszahivatkozok, mert az osziékra, mert még friss az élmény, hogy azért megvannak azok a nem ismert Bede Zsoltok, akiket nem ismerünk. És ők is igen, megnézik igen. Ezeket az oldalakat. És én például, hogyha egy ilyen autórendszám, fotó, lakcímemet így kirakná akár a Promenád 24 az ilyen emberek felé tálcán nyújtva, hát én onnantól kezdve nem annyira érezni, hogy én például nem otthon parkolnék, vagy nem a környéken parkolnék.
Ezzel kapcsolatban elmondanám neked ezt a történetet, amikor is a miép tüntetés volt a Hősök terén, és ott a szónok egyszer azt mondta, és most pedig menjünk el Parakovács Imréhez a ide és ide erre a házszámra.
Jó, mondjuk az érthető valahol. El.
Ja, oké, én tudtam,
hogy... Ja, hogy nem a rajongóik... Ja, ez nem a rajongóik volt.
Ah, nem volt...
Nem a te rajongóik.
Miépes rajongói táborom. Csak egyetlen baj volt, hogy a ház az olyan, hogy ahol a kapu van, ott nincs ablak, ahol meg az ablak van, ott ez egy másik utca. És hogy szegények a kapu előtt tüntettek, és nem hallottam semmit belőle.
Még erről is lemaradtál. Gondolom aludtál, mint ahogy...
Nem, igazából máshol voltam, de most mindegy.
De egyébként akkor te a saját bőrödön tapasztaltad ezt, és szerintem ezt akartam mondani, hogy szerintem hogy elég kifejezetten frusztrál, meg
hülyéskedek,
hülyéskedünk, de amúgy nagyon
igen,
komoly
ez. Igen, kedves idős emberek, akik azt szerették volna, hogyha legyen már megint, nem baj, hogy most nem annyira nagyon, de kis zsidó üldözést azért újra szeretnének látni, és hogy ezért ott biztos lehetett köztük egy elmebeteg.
Egyébként én már így az újságírók, ha már egyébként ezt a példát hoztad, nagyon csodálom például a 444-es srácokat, amikor időnként tényleg kapják ezt a, és oda mernek menni a békemenet, és ugye őket már azért ismerik, mint ahogy téged is. Ja. Én már lehet azt sem merném vállalni.
Én egy helsinkis hölgyel beszélgettem még régen pár éve, amikor beindult a civil szervezetek elleni kampány, és akkor ő kérdezte, hogy hogy lehet bírni ezt, hogy halálos fenyegetéseket, és mondta, hogy 92 óta kapok halálos fenyegetéseket, az történik szörnyű, de azt történik, hogy halálos fenyegetés, aha, és lépsz tovább. Már egyszerűen már nincs semmi hatása nincs. Aha.
Hát borzasztó egyébként, de...
Hát pontosan tudod, hogy aki fenyeget, nem az a veszélyes.
Lehet, de azt gondolom, hogy például a kutyapártos aktivista, ugye ő vele most történt meg először,
igen,
és tényleg mondom, bele, én akkor tényleg belegondoltam a helyzetébe, hogy ez valami rettenetes lehet.
Ja, nagyon.
És most igazából nagyon sok ember került olyan helyzetbe, hogy nem tudhatja, hogy akár a kis településén valaki, aki kellően fel minél lett hergerve.
Minél kisebb a település, annál rosszabb a hely.
Szerintem is, és így ez eléggé...
Kivéve, hogyha annyira kicsi, hogy már egyedül csak ő lakik ott, mert akkor ugye...
Szóval ez, hogy hogyha ténylegesen ezt felderítenék, hogy ki volt, mert ez egyébként megvannak a módszerek rá, hogy kirakta térképre, ki az, aki ezt létrehozta.
De ez visszaélésnek.
Ez abszolút visszaélés, ez BTK-s, ez több éves börtönbüntetés.
Anonimizált térképre rakás. Tehát itt elég,
ne, ez tudod, nem az volt, ez nem. Ott,
értem, ja? Hogyha egy olyat raksz ki, hogy ezen és ezen a címen, tehát a pontos címet adsz, akkor ugyanúgy visszaélés, a neve nem kell hozzá.
Hát ott én úgy tudom, név is szerepelt. Én úgy tudom, név is szerepelt, de szerintem a cím is abszolút. Szerintem már az is gáz. Már egy társaság nem más a helyzet nyilván.
Februárra ígérik, hogy lezárul ez a dolog, már csak 3 percünk van, azért mondom, ha februárra zárul le ez a vizsgálat, hogyha ki fog jönni egy eredmény, ahol a szakértők elmondják, hogy mire jutottak. Te abból, amit ott elmondanak, tudod, hogy kamu volt a vizsgálat, vagy nem?
Abból még így előre nem fogom tudni megmondani, viszont a Tiszánál vannak olyan információk, amit ők remélem, hogy transzparensen majd meg fognak osztani, hogy amit a napló eseményekből láttak, és akár egy másolás, akár egy támadás. Aha. Ami biztos, például, mert már megtörtént, elhangzott mondat, hogy a legelső kommunikációja egy Facebook reelben a miniszterelnök úrnak, az konkrétan tartalmazott egy hazugságot erről a sztoriról, mert azt mondta, hogy a megvizsgált, a kakas csípje meg, 30, vagy nem tudom, 40 év politizálás után becsúszott egy.
Évedést.
Így van. Ugyan azt mondta, hogy az adatbázis vizsgálata során ukrán kezek nyomaira bukkantunk, vagy valami has, ukrán kezelők nyomaira bukkantunk. Na most az van, hogy egy fájlon, hogy kiknek a keze nyoma van, ez egy ilyen típusú fájlon, ilyen típusú terjesztéssel egyetlen módon lehetne megállapítani, hogy ránézel és a meta adatokból kiolvasod, de azt bármikor átírod te magad is, ha már nálad van a fájl. Nyilván. Beírod, hogy Igor Ukránszki. A másik, hogy az ilyen típusú megosztásokon ezt ki szokták pucolni jó esetben. Kivéve mondjuk vannak esetek, amikor véletlenül ott marad, és akkor látjuk, hogy kinek a gépén készül, de általában ez a fájl, ami keringett, itt is ki volt pucolva, üres. Jaj. Na most erre azt mondani, hogy ezt ukrán kezek voltak rajta, szerintem, tehát nem tudom válaszolni a kérdésedre.
Miklós, akkor el is búcsúznék én Péter Kovács Zoltántól, akinek most el kell rohannia.
Igen, és...